Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Barcza György, a Századék Gazdaságkutató ZRT vezető elemzője, a Napi Gazdaság főszerkesztője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Kedden közölte átfogó őszi gazdasági előrejelzését az Európai Bizottság, és egy gyorsuló gazdasági növekedést és alacsonyabb hiányt várt, mint amit a tavaszi előrejelzésében közölt. Hogy értékeli a jelentést?
Azt hiszem, hogy ez az eddigi legjobb, legpozitívabb jelentés a bizottságtól, amit az elmúlt 9 évben, 2004 óta láttunk. Ugye ez az a jelentés, amely nem csak az adott évre, hanem egy évre előre is már 3%-os költségvetési hiányt prognosztizál. Eddig ugye az volt az eset, hogy egyik évben sem prognosztizált. Korábban ugye főleg 2011 előtt 3% alatti hiányt, és aztán a tavaly évben pedig ugye az az eset volt, mikor az aktuális évet még már elfogadták 3% alatti hiányt, de az egy évvel következőre még pesszimisták voltak. Most ez az első olyan jelentés, hogy ugye idénre 2,9-et, jövőre 3.0-át mondanak.
A jelentéskészítési módszertanok változott, vagy ennyire masszívan javult a magyar teljesítmény?
Hát a módszertanban olyan sokat nem látunk vele, ugye ott a magyar költségvetési osztályon két szakértő dolgozik, tőlük lehet megkérdezni, ők azt mondják, hogy egy standard elemzési módszert alkalmaznak minden országra, de azért a valóság az biztos, hogy az, hogy ahol előrejelzés készül, ott feltételezések vannak. És ezek a feltételezések, ezek ugye elég széles skálán mozoghatnak. Nyilván nagy sok múlik azon, hogy milyen a gazdasági növekedési kilátás, és a jövő évre várt, még a bizottság által is 1,4%-ra azt lehet mondani, mondjuk az elemzői skála alsó részén elhelyezkedő, de így is az idejénél egy jóval gyorsabb gazdasági növekedést prognosztizáló bizottság. Ez alapján ugye tudja azt mondani, hogy a költségvetési hiány az érdemben valószínűleg nem növekszik.
Hogy látják most? Mi lesz a növekedés motorja? Mert mi korábban abban bíztunk, hogy majd a belső fogyasztás az meg fogja dobni, de ez eddig nem jött be.
Én azt gondolom, hogy ez a fajta, hogy bizony ilyen a hazai közbeszédben a növekedés motorja, a belső fogyasztás vagy export, stb. Ez kicsit túl van hangsúlyozva, mert szerintem a gazdaságnak az alapja az elsősorban az államháztartásnak a biztonságos finanszírozása, és emellett ugye a beruházások, és mind a kettőhöz szükség van finanszírozási forrásra, és ezt a finanszírozási forrást ezt mind a két esetben fejlett országokban a háztartások biztosítják. És ez igazából kevés hangsúlyt kap itthon, azt hiszem. Tehát, hogy az egy alappillére egy gazdaságnak, hogy legyen benne elégséges megtakarítás ahhoz, hogy lehessen egyáltalán költségvetési hiány, illetve lehessen egyáltalán beruházás. És alapvetően ugye ez a különbség például Dél-Európa és Észak-Európa között. Észak-Európában nagyjából a nemzeti jövedelem 10%-át takarítja meg a lakosság, így mondjuk egy 3% vagy az alatti költségvetési hiánynál, ugye ők általában alacsonyabb hiányt futnak az észak-európai országok, bőven futja úgymond beruházásokra, anélkül, hogy kívülről hitelt kellene fölvenni, sőt a legtöbb ilyen ország pont kifelé hitelt helyez ki, amit aztán ugye most az eurózóna válság rávilágított, hogy vagy visszakap, vagy nem. A dél-európai országokban mondjuk ez a megtakarítási mutató, ez körülbelül a fele, tehát a nemzeti jövedelemnek olyan 5%-a, és ebből rögtön látszik, hogyha egy ország akár csak 3%-os hiányt fut, akkor is mindössze 2% marad a lakossági megtakarításból, a GDP arányosan, ahhoz, hogy beruházásokat finanszírozzanak, és az kevés. És ebből következik az ismétlődő probléma, amit látunk, hogy Dél-Európa újból és újból egy ilyen külső eladósodási problémába fut bele. Ez ugye a több évtizede ismétlődő jelenség, és korábban azt lehetett mondani, hogy általában a fejlődő piacokon ez egy probléma volt. Ugye végigvehetjük akár a 80-as évek kezdetének latin-amerikai válságától, talán még emlékszünk rá az ázsiai, aztán orosz, brazil, argentin, török, stb. Válságokig. Azoknak általában a mondjuk elsődleges oka volt, ugyanígy, hogy a 2008-as magyar válságnak is a külső eladósodás. És meg lehet figyelni, de ez nagyon érdekes szerintem, és ez egyfajta tanulság, hogy a legtöbb ország azt a fajta fordulatot, amely ilyen tartós, egész azt mondanám, hogy átalakult, átalakulás, tehát egy disziplináris, egy alapelvekben való átalakulás megy végig, az általában egy ilyen válság során következik bent. Tehát ahogy például lehet látni, hogy Brazília is akkor tért magához, vagy Oroszország, mikor egy ilyen válság ugye az államcső célére taszította, utána kialakult egy egészen másfajta gazdaságfilozófia, valahogy a néplélek, a közbeszéd, stb. Is elfogadta egy másfajta gazdaságirányítás, és innentől kezdve nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, mert Argentina például egy rossz példa, ott ezt nem sikerült teljes mértékben megvalósítani, de a többi országban azt lehet mondani, hogy kivétel nélkül végbe ment egy ilyenfajta fordulat, és ennek köszönhető az, hogy ma például Kína, Brazília és több más ország úgymond jobb helyzetben van, mint jó néhány fejlett gazdaság, ami teljesen meglepő mondjuk az elmúlt 60 évet nézve.
Folytassuk a megtakarításokkal. Magyarországnak a mérete, meg a megtakarítási hajlandósága benne élő embereknek az elég ahhoz, hogy erre bármit is lehessen alapozni?
Most már közelítünk ahhoz a szinthez, azt gondolom. Most közelítünk ahhoz a 7-8%-os szinthez, ami ugye mondjuk Dél-Európa és Észak-Európa között van. Tehát azt mondanám, most félúton vagyunk.
A 7-8% ez a
nemzeti önállam arányában. A legrosszabb időszak az 2003 volt, akkor 0% volt a lakosság megtakarítása, mert abban az évben annyi hitelt vett föl tulajdonképpen a lakosság, mint amennyi megtakarítás képződött, tehát összességében a szektor egészét tekintve 0 volt. Ez azt jelentette, hogy az abban az évben akkor még hagyományosan magas, bár alacsonyabbra ígért költségvetési hiány, ugye az 6%-ot közelítette, plusz a vállalati megtakarítások, ezek olyan 10%-át kiadták a nemzeti jövedelemnek, ilyen ütemben nőtt a külső adósság, és ennek volt ugye az a következménye, hogy mondjuk 2002 és 2010 között ez a bizonyos külső adósság, ha nettó értelemben nézzük, akkor mondjuk olyan 10%-ról olyan 60% közelébe emelkedett, ha bruttó értelemben nézzük, akkor pedig meghaladta a nemzeti jövedelmet, amikor becsapott Magyarországra a világgazdasági válság.
De hogyha nő a megtakarításunk, akkor ezzel párhuzamosan nem nőhet a fogyasztásunk is, nem?
Így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy az nem ördögtől való azt kimondani, hogy van olyan típusú lassú gazdasági növekedés, vagy akár gazdasági visszaesés, ami egészséges. Tehát ez olyasmi helyzet, hogy mondjuk egy beteg embertől nem válhatjuk el rögtön, hogy lábra álljon és kezdjen el futni, hanem bizony egy ideig ágyban kell feküdnie.
Gyógytorna.
Például gyógytornát végezzen.
De most ebben a szakaszban vagyunk, ez a lassú
Én azt gondolom, hogy ezen már túl vagyunk. Tehát ez volt mondjuk a tavalyi év, és erről szólt részben az idei év. Mostanában a legutóbbi adatok azért a nemzeti jövedelem tekintetében már pozitívak, tehát azt lehet mondani, hogy ez a növekedési fordulat ez valóban bekövetkezett, tehát elindult a gazdaság fölfelé. Az valóban igaz, hogy ez még mindig elsősorban az exportra támaszkodik, illetve a beruházásokra. A beruházások az már azért a belföldi keresletnek egy részét jelentik, és a fogyasztás az tulajdonképpen, ahol még mindig azt látjuk, hogy csak nagyon kismértékű pozitív változást mérhetünk egyáltalán, de ezért mondom azt, hogy ez nem feltétlenül baj, mert azt látjuk a másik oldalon, hogy a lakosság azt a jövedelmet, amit reál jövedelemként valóban például az idejében megkap, ez körülbelül ugye 3%-os infláció fölötti bérnövekedést jelent, ezt elsősorban megtakarításra fordítja. Ha megnézzük a lakosság birtokában lévő állampapír állományt, akkor az nagyon-nagyon meredeken emelkedik. Részben azért, mert úgy tűnik, hogy a bankbetétekből is szívja el, hogy úgy mondjam, a forrásokat. Ez csak egy helyettesítési hatás, de valóban van egy olyan hatás is, és ez a fontos, ez ami tartósabb lehet, hogy maga megtakarítások szintje is megemelkedik. És ugye ez egy egyszeri átalakulás. Tehát ha tetszik, ez olyasmi, mint egy mondjuk, amikor a hernyóból, ha tetszik, lepke lesz, hogy egyszer át kell menni ezen a folyamaton, át kell alakulnia a gazdaság szerkezetének egy alacsonyabb megtakarítási szintről egy magasabb megtakarítási szintre, ez egy-két év alatt kialakul, és utána, ha ez a magasabb megtakarítási szint megvan, onnantól kezdve ez már nem gyakorol negatív hatást a fogyasztásra, annak a dinamikája ugyanúgy tud alakulni, ahogy a gazdasági növekedésé, és ez valószínűnek tartom, hogy azért ez már a jövő évben, ha nem korábban, be fog indulni, mert ugye idén is van egy ilyen reál jövedelem bővülés. Jövőre is körülbelül hasonló 3% körüli mértékre számítunk, tehát a kettő együttesen 6%, és a korábbi tapasztalat az volt, hogy a lakosság körülbelül fél évig végezte ezt a fajta megtakarítási átalakulást, és akkor utána azért a fogyasztás is élénkülni
kezdett. Ez azt jelenti, hogy a hazai piacra termelőknek még egy fél évet kell kihúzniuk addig, amíg a fogyasztás el nem indul, és akkor végre ők is fellélegeztetnek, mert most ugye többség arra panaszkodik, hogy nincsen fogyasztás, nem lehet eladni a vasalót.
Hát, megmondom őszintén, azért ennek az időpontját azt nehéz megmondani, mert tulajdonképpen maga a belföldi kereslet, a fogyasztás az 2005-ben lezuhant, és gyakorlatilag azóta többé-kevésbé ugye ott stagnál. Ugye 2006-ban elindultak a megszorítások, aztán 2008-ban a válság, és a devizahitelek ugye nagy tömegű törlesztő terhe miatt hiába volt például 2010-ben gazdasági növekedés, a fogyasztás akkor sem emelkedett. Tehát ez már olyan hosszú ideje van egy ilyen nyomott szinten, hogy én azért ebben óvatos lennék. Azt gondolom, hogy azért előbb-utóbb ez be fog indulni, tehát azért a mondjuk idei 3 meg a jövévi 3%-os rájövedelembővülésnek előbb-utóbb hatnia kell. A kiskereskedelmi forgalmi adatok az utóbbi 2 hónapban mondjuk pozitívak voltak, de előtte meg negatív, tehát ott még ilyen szempontból az ember óvatos, hogy 2 hónap adat alapján még nem kezdi el azt mondani, hogy igen, ez most már egyértelműen pozitív. Lehet. Még lehet, hogy mondjuk 2-3 hónappal később itt ülünk, mondjuk hogy az év vége január tájékán, és akkor azt fogjuk tudni mondani, hogy igen, a növekedési fordulat után 2013 végén beindult egy fogyasztási fordulat is.
Be fog zavarni a karácsony, akkor ugye mindig beindult, tehát egy kicsit hosszabbat kell majd
igen, nézni. De a karácsony minden évben beindul. Tehát azt is jól lehet mérni. A tényleg a kiskereskedelmi forgalomnak megdöbentő magas arányú, körülbelül majdnem 40%, hogy itt az év utolsó hónapjaiban mondjuk 2 hónapjában realizálódik, de ez minden évben így van. Tehát ezt össze lehet mérni a tavalyival, ugye? Tehát itt nem változik nagyjából az arány, hogyha az idei növekedik, akkor az ugyanúgy növekszik a tavalyi karácsonyihoz képes, mint ahogy az idén képes.
Ha menet közben kényszer hatására, válság hatására átalakult a világlátásunk, hernyókból lepkévé váltunk, akkor visszatérhet a fogyasztás a válság előtti színvonalra? Reménykedhetnek ebben mondjuk az autókereskedők, akik évek óta nem adtak el magánembernek autót ebben az országban?
Hát azt hiszem pont az új autó eladásokról volt legutóbb viszonylag kedvező adat, bár ott általában bezavarnak a céges, illetve kormányzati vásárlások. Hát ahhoz a szint például mondjuk az új autó eladásoknál, ami a válság előtt volt, jól emlékszem, olyan 200 000 darab per év, az most azt a körülbelül a felén van, azt gondolom nem fog visszajönni még nagyon sokáig. Bízom benne, hogy előbb hosszú távon visszajön, mondjuk ha számolunk egy 2-3%-os növekedéssel, akkor mondjuk ilyen 20-30 éves időtávon visszakapaszkodhat oda, de hát az egyértelműen ugye hitelből történő fogyasztás volt. Tehát az megdöbbentő volt, hogy a hozzánk képest akkor mondjuk 20%-kal magasabb jövedelemmel rendelkező Csehország, amely nagyjából hasonló ugye, lakosságszámmal rendelkezik, 100 000-120 000 körüli darabszámban adott el új autót, Magyarország meg 200 000-ben. Tehát már akkor ilyen értelemben teljesen világos volt, hogy előbb-utóbb ez az autópiac ez össze fog omlani, csak ugye minden egyes ilyen buborék típusú válságnak az a problematikája, hogy nem lehet tudni, hogy mikor következik ez be, és ha az ember kimarad abból az időszakból, ami a felfúvódást jelenti, tehát a kipukkadás előtti évekből kimarad, akkor meg lemarad az üzletről. Ugye miután a kipukkadás meg bekövetkezik, akkor meg aztán az a probléma, hogy akkor meg már nincsen üzlet. Na most ez okozza a bankoknál is a túlhitelezési problémát, az autópiacon is a túleladási vagy túlságos eladósodás és az adósságból vásárlási problémát. Tehát minden ilyen típusú buborék, az tulajdonképpen valahogy egy pénzügyi buborék is, és egy bizonyos fajta öngerjesztő folyamat, tehát nagyon nehéz ennek ellenállni, ezért ennek egyfajta eszköze van tulajdonképpen, amit az államadósságnál alkalmaznak, ez a bizonyos adósságfék, amit ugye a magyar alkotmányba is beleépítettek, és erről van most egy ilyen szakmai vita, hogy akkor ezt hogyan kellene még pontosabban tenni, mert túl szigorúbbá másik részén túl enyhe, tehát ott két szabály is van.
Jövőre már alkalmazhatatlan, annyira nem jó a formula, újra kell formulázni.
Hát ugye két paramétere van. Az egyik azt mondja, hogy ami az alkotmányban van, hogy csak olyan költségvetés terjeszthető be, ami csökkenő államadósággal számol. Amit itt az első probléma az volt, hogy igen, de mi van akkor, hogyha változik az árfolyam, mert ugye az adósságnak a 40%-a devizában van, tehát az árfolyam változása az rögtön nagyon nagy mértékű változást okoz. És akkor behozták azt a szabályt, hogy ezt változatlan árfolyam mellett kell számolni. Tehát ez az egyik szabály. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem betartatatlan. Azt szokták kritikaként felhozni, hogy az úgynevezett ilyen anticiklikus gazdaságpolitika az akkor segít, mikor a gazdaság bajban van, tehát mikor egy gazdaság mondjuk visszaesésben van, recesszióban van, akkor egy lazább költségvetési politikával, tehát bizonyos fajta költségvetési hiány növeléssel,
szociális háló fölturbózása is.
Például ezzel lehet tompítani egy ilyen visszaesésnek a hatását, és akkor lehet, hogy az átmenetileg az adósság növekedésével jár, de ez nem probléma, mert ez hosszú távon majd kezelhető. Megmondom őszintén, én nem hiszek igazából ebben az elméletben. A számomra talán picit mereven hangzik, de Észtország a minta. Észtországban az államadósság az 6%-a, tehát 6% a nemzeti jövedelemnek, tehát gyakorlatilag nincsen. És amikor jött a válság, a magyarnál is nagyobb visszaesés volt, akkor a legtöbb ugye nemzetközi intézmény, Világbank, Európai Bizottság, Valutaalap tanácsolta nekik, hogy kicsi az államadósságotok, tessék ezt használni, lehet egy kicsit eladósodni, és akkor tombítani a válság hatását. Az észt kormány pedig erre azt mondta, hogy köszönjük szépen a tanácsot, de nem szeretnénk ezt alkalmazni, mert ők meg azt gondolják, hogy hosszú távon nagyobb értéke van annak, hogy gyakorlatilag nincs államadósságuk, és inkább legyen most ez a válság rosszabb, de hosszabb távon a válságból való kilábaláskor, és mondjuk 5-10-15 éves időtávon sokkal nagyobb előnye lesz annak, hogy megtartják az államadósságot 6%-os szinten, tehát lényegében adósság nélkül élnek tovább, és ez be is bizonyosodott, hogy valóban az észt gazdaság az egyik leggyorsabb kilábalást produkálta, az egyik mondjuk a legnagyobb visszaesés után is, és azóta is az egyik leggyorsabb növekedést tudja fölmutatni, sőt, hogyha az elmúlt 20 évet nézzük, akkor abban azt lehet mondani, hogy Észtország a bajnok ebben a bizonyos felzárkózási szakaszban, és mondom, lényegében államadóság nélkül, azt is lehet mondani, hogy ez ennyivel könnyebb volt nekik, ugye Magyarország már rögtön hát egy 60%-os, aztán az a 90-es összeomlás miatt egy majdnem 90%-os államadósággal indított. Tehát nekünk egy sokkal nagyobb terhet kellett már kezdetben is cipelni.
A munkaerőpiaci adatokat hogy kell beleszámolni ebbe a modellbe? Ugye nálunk az a jellemzője, hogy itt ebben a közmunka összetevő az rendkívül erős. A piaci munkaerő igény meg még nem annyira erős.
Igen, itt ugye itt is kétféle statisztika van, a nagyobb vállalkozásokat, 5 főnél nagyobb vállalkozásokat mutató statisztika az nem mutat érdemi változást, a kisebbeket is belevevő ilyen felmérésen alapú statisztika az igen, enyhe mértékűt, ugye az most körülbelül 207 ezer főnél tart a foglalkoztatottság bővülése 2010 közepéhez képest, és ennek mi úgy számoltuk, hogy valóban 90% az körülbelül közmunka, de 10% az úgy tűnik, hogy ilyen kisebb cégeknél megjelent valami fajta foglalkoztatottság. Gyanítjuk, hogy emögött az a folyamat húzódik meg elsősorban, ugye, hogy a kormányzat számos lépést tett az aktivitás növelése érdekében, ugye a legkirívóbb vagy eklatlánsabb példája volt ugye a fegyveres testületek 25 éves szolgálati, 25 év szolgálat utáni nyugdíj lehetősége, ami a praktikusan néha azt jelentette, hogy 43 évesen nyugdíjba vonulhattak. Igaz, ugye azt lehet mondani, hogy ők egy alacsonyabb bérér vállalták ezt a munkát, és abban ezt tudták, hogy 43 évesen majd egy magasabb jövedelemre fognak szert tenni a nyugdíjjal együtt, de ezt ugye lényegében megszüntette a kormányt, és azt az alapelvet vezette be, hogy legyen egy nyugdíjkorhatár, ha az 62 év, akkor 62 év, ha az később, ha ugye fölemelkedik 65-re, akkor az 65 év legyen, és ne legyenek kivételek, mert az meg igazságtalan, hogy az egyik állampolgár az 58 évesen, a másik 45 évesen, a harmadik meg csak 62 évesen tud nyugdíjba menni.
A piaci munkaerő igény éledésének valami jele látható már?
Mondom, itt ebben, amit az előbb említettem, tehát ebben a pici, kisebb vállalkozásoknál némileg ezen túl nem, hiszen a gazdasági növekedésnek azért be kell indulnia ahhoz, hogy ez megjelenjen.
De ez milyen áttételeken érvényesül? Tehát beindul a gazdasági növekedés, és utána mi történik?
Azt szokták mondani, hogy körülbelül egy olyan 3%-os növekedés az, ami elkezdi a foglalkoztatottságot is bővíteni. Ez egy olyan paradigma, amiben szerintem megint váltásra van szükség. Ez egy, azt mondanám, hogy ez egy ilyen régi iskolának a szabálya, az alapszabálya, és ez még a korábbi mondjuk úgy gyors növekedési korszakra volt jellemző. Például azt látjuk több országban, Szlovákiában, vagy akár Lengyelországban is, ahol relatíve gyors a növekedés, hogy nincs foglalkoztatottság bővülés, sőt csökkenés van. Tehát itt valószínűleg az a probléma, hogy a hatékonyság javulása, ugye ezáltal, hogy a cégek igyekeznek minél hatékonyabbá válni, ugye elsősorban, ha tetszik, a tulajdonosok a vagyont, a tőkét birtokló, ugye tulajdonosok elvárásainak megfelelően. Ez a fajta hatékonyság javulás, ez elsősorban azt jelenti, hogy a munkaerő hatékonyságát javítják, és hogyha a cég nem növekszik elég mértékben, akkor ez bizony elbocsátásokhoz vezet. Tehát egy bizonyos fajta növekedés az még kevés ahhoz, hogy a foglalkoztatottságot emelje. Mondom, a régi iskola, vagy a klasszikus szabály szerint, tehát egy 1-2%-os növekedés, ez még kevés ehhez, és ezt látjuk is más országok példáján. És ebben jó lenne, hogyha hozna egyfajta tényleg egy paradigmaváltást ez az egész válság, hogy ez a helyzet ez megváltozzon, mert a 3% vagy a fölötti gazdasági növekedés az valószínűleg még jó ideig, ha egyáltalán nem lesz jelen itt a régióban. Egy kivételtől eltekintve talán pont mondjuk jövőre Magyarország lehet egy ilyen kivétel. Tehát ezt a fajta alapszabályt, amit a korábbi években vagy korábbi 2 évtizedben használtunk, ezt el kell váltani a valami újnak.
De tehát van már valami olyan elmélet, amely megmutatja, hogy hogyan lesz egy robbanó munkaerőpiac?
Hát elmélet sok van. A korábbi elméletek tulajdonképpen két tényezőre bontották, a munkaerőre és a tőkeállományra a gazdasági növekedést, de minden modellbe bele kellett építeni mondjuk egy ilyen alfa faktort, egy ilyen ismeretlen faktort, ami úgymond a humán tényezőt takarta, és abban beletettek minden olyat, amit a modell nem tudott megragadni. És ha mostanában olvassuk a publikációkat, akkor egyre inkább ezt a humán tényezőt, ezt a bizonyos alfa faktort kezdik el magyarázni. Tehát ugye onnantól kezdve, hogy a tőkeállomány az most már nem nagyon gyarapszik, a munkaerő láthatóan foglalkozottság nem nagyon változik, akkor egyetlen tényező marad a növekedés generálásához, ez a bizonyos humán tényező, tehát ez a tudás és az innovációnak az előretörése, és itt általában például mostanában egyre többször elhangzik, hogy érdekes módon ez úgy tűnik egy olyan tényező lehet, amelynek a felhalmozásával nem csökken a növekedés üteme, hanem pont, hogy gyorsul. Tehát, hogyha valaki minél, ha tetszik, nagyobb tudást halmoz fel az országban, akkor annál gyorsabb növekedést tud majd elérni.
De ez egyeságozatokban hogy néz ki? Bejön reggel a főnököm, és azt mondja, hogy Tiborkám, innoválj, megtanulj, és akkor jobban fog pörögni a cég.
Hát azt, hogy az innováció és ez a fajta humán tényező alapozott növekedés, ez tulajdonképpen honnan ered, ez közgazdaságilag mondom, nincs nagyon megmagyarázva. Én azt gondolom, hogy itt ez az elsőleges kérdés az, hogy a munkának, mint értéknek a visszatérése mondjuk az úgy megtörténik a társadalomban. Tehát azért ez a fogyasztás központú társadalom, az bizonyos értem ugye a munkaból való megélhetést háttérbe szorította, és sok esetben ugye a jó üzletember, a sikeres üzletember, sikeres befektető, ugye ezek voltak a kulcs szavak, vagy a példaképek.
De a munka értékének visszatérése az nem a munkabér emelkedése? Vagy ez már egy nagyon régi iskola?
Ennyit kell, hogy járjon ezzel, de arra gondolok, hogy a munkát nem azért végezzük, hogy abból kizárólag csak a fizetést lássuk benne, hanem a munkát azért is végezzük, hogy abban lássunk valami fajta értékteremtést. Teljesen mindegy, hogy milyen munkáról beszélünk, lehet az akár a legegyszerűbb munka is, de az az érzés, hogy igen, én azt az egyszerű munkát is a lehető legjobban végzem el, és lelkiismeretesen elvégzem a munkámat, ez ad egyfajta jó érzést, és odáig, hogy ugye mondjuk egy kutató az úgy érzi, hogy ő most akkor tud kiteljesedni, és akkor tudja a maximumot nyújtani, hogyha ő reggeltől estig kutat, függetlenül attól, hogy mennyi fizetést kap. Tehát ilyenfajta tényezők kezdenek el valahol mozgolódni, és akkor jöhetnek jó ötletek, bizonyos fajta kényszerek is, ugye Svédországot szokták fölhozni mondjuk egy ilyen példának, amely a korábbi jóléti államból átalakult egy jó, nagy versenyképességű, vagy erős versenyképességű dinamikus országgá, ahol közben a jóléti államot leépítették, és lehet látni, hogy a jövedelem egyenlőtlenség az nagyon-nagyon megnőtt ezzel együtt. Tehát ez az érdekes kérdés, hogy megéri-e mondjuk ez az átalakulás, de az tényszerű, hogy Svédország a korábban egy nagyon eladósodott ország volt, ma egy alacsony, 40%-os államadósággal rendelkező, államadóságrátával rendelkező ország, és valóban át tudott alakulni, hogy egy 15 milliós országban rengeteg innováció és rengeteg svéd termék és svéd ipar kialakult.
Egy svéd ember idején is meglátja, hogy a kézi automosokban mennyiért dolgoznak, akkor ez velem megtörtént. Azt mondta, hogy ezt euróban kell érteni? Mert ha ezt forintban értik, ennyi pénzért be sem mennének dolgozni Svédországban, mert az ott egy komoly munkának számít.
Nézd, azért nyilván más a... Tehát, hogy a belső szolgáltatások piaca az nem hasonlítható össze. Ez egyetlen ország között sem hasonlítható össze. Amit össze tudunk hasonlítani, azok ugye azok az ipartermékek, vagy feldolgozott termékek, akár mezőgazdasági termékek, amelyek részt vesznek a külkereskedelemben. Erről ugye egy magyar származású Balassa Béla nevű közgazdásznak van egy híres elmélete, amely azt mondja, hogy ugye azok a termékek, amelyek részt vesznek a külkereskedelemben, azoknak az árai kiegyenlítődnek. De azok az országok, amelyek iparosodottak, és ezért termelékenyebbek tudnak lenni ezen termékek esetében, ott nagyobb jövedelem keletkezik, viszont a belső piacon a szolgáltatás az korlátos, ugye általában mondjuk egy étterem üzemeltetéséhez, vagy egy automosó üzemeltetéséhez ugyanannyi kézre, munkaerőre van szükség Svédországban, mint Magyarországon. De mivel Svédországban mondjuk az ipar négyszer annyi értéket, pénzben kifejezhető értéket most mondom állít elő, ezért ők a belső szolgáltatásukra is négyszer annyit tudnak fordítani, és ez körülbelül igaz is, hogy a, mondjuk az átlagbér aránya a Svédország és Magyarország között 1:4.
Innen folytatjuk a hírek után. Barca György, a Századvég gazdaságkutató ZRT vezető elemzője, a Napi Gazdaság főszerkesztője, az Aréna vendége.